fejezet, a 80, a 8-as fejezet, a 81-es oldal, a 81-es lap végén említést tett egy olyan témáról, ami egy vita volt a bölcsek között, és egy olyan vita, amiben másodrangú referenciaként használtak idézeteket a Tanakhból, a proféták könyveiből. Itt ugye két dolog is jelentős ebben, mozertani ismert elméleti szempontból. Az egyik az az, hogy alapvetően referenciaként Mózes öt könyvének a idézeteit szoktuk használni, mert a proféták könyvei azok nem tekintendők, a talmudi irodalom nem tekintendőket olyan szinten örökérvényűnek és feltétel nélkülinek, mint a Tórát magát, Mózes öt könyvét. És a másik pedig, hogy egy olyan, amikor azt mondjuk, hogy másodrangú referenciaként volt használva, az azt jelenti, hogy a levezetés alapvetően nem kizárólag az adott referenciára épül, hanem volt valamilyen rabbinikus rendelet, és ezt a rabbinikus rendeletet támogatják meg egy adott másodrangú referenciával. Oké, bárhogy is legyen, ezeknek a másodrangú referenciáknak a használata az nem olyan borzasztó gyakori, és ezért, ha már szóba kerültek ezek a másodrangú referenciák, akkor a Talmud összeszedte azokat, amelyek ehhez hasonlóak, és így lett még 7 olyan téma, amiről szó lesz ebben a fejezetben, amelyeknek nem sok köze van a szombathoz és a szombat traktátushoz, de a módszertanúk nagyon hasonló, van egy valamilyen téma, amiben a rabbik valamilyen elővigyázatossági motivációból egy rendeletet hoznak, és ezt a rendeletet valamilyen Tanakhból vett, a profétáktól vett mondattal támasztják alá. Mi volt az a legutolsó dolog, vagy mi volt az első ebből a 7-ből, a 9-es fejezetben elkezdtünk taglalni? Ez a bálványok tisztátalansága. Ugye a tisztátalanság, a tuma szabályai az nagyon komplikált és nagyon sokrétű, és nagyon kevéssé ismert, ugyanis a tuma szabályainak egy nagy része ma a szentély hiányában nincsen benne a zsidó vallás mindennapi gyakorlatában. És ugye ez egy visszatérő téma tekintettel arra, hogy a tumának nincsen egy önálló, a tisztátalanság szabályainak nincsen egy önálló talmudi könyve, ezért tulajdonképpen minden talmudi könyvben találunk rá itt-ott kitérőt. És a tisztátalanságok, ugye sokféle tisztátalanság létezik, alapvetően most a mi társkörünkben 4 tisztátalanságot fogunk említeni. Van a halotti tisztátalanság, van a csúszómászó tisztátalansága, van az állati tetem tisztátalansága, és van a nida tisztátalansága, ugye az a tisztátalanság, amely a nida, a ciklusát, a ciklusban lévő nőnek a tisztátalansága. Ugye fontos hangsúlyozni, hogy ezek tórai tisztátalanságok, ezen kívül vannak olyan tisztátalanságok, amelyeket a rabbik rendeltek el, valamiről elrendelték, hogy valamilyen fokon az adott dolog tegyen minket tisztátalanná. A másik, amit fontos hangsúlyozni, hogy a különböző tisztátalanságok nem feltétlenül egy értékítélet az adott dologról. Tehát például a nida nő, az a nő, aki éppen a ciklusában van, az nem abban az értelemben tisztátalan, hogy ez valamilyen negatív, vagy az őrá nézve valamilyen pejoratív meghatározás, hanem egyszerűen a tisztátalanság az a távolságtartásnak a előfeltétele, vagy a távolságtartásnak a paramétere. Ha valami tisztátalan, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy távolságot kell tőle tartanom. Ennek lehetnek higiéniai okai, lehetnek ezoterikus vagy spirituális okai, lehetnek egészségügyi okai, és lehetnek praktikus okai is. A tisztátalanság az nem valamilyen értékítéletet jelent, nem feltétlenül valamilyen értékítéletet jelent az adott dolog fölött. A rabbik ezekhez a tisztátalansághoz még számos tisztátalanságot hozzátettek, és csak hogy egy példát mondjunk arra, amikor valami nem egy értékítélet az adott dologról, azt is tanultuk korábban, hogy például a rabbik elrendelték, hogy amikor valaki megfogja a Tórát, egy Tóra tekercset, vagy bármilyen szent könyvet, akkor a keze ugyancsak tisztátalanná váljon. A Tóra tisztátalanná teszi a kezeket. Ez megint csak nem egy értékítélet természetesen, hiszen hogyan mondhatnánk, hogy a Tóra tisztátalanná tesz. De mit jelent ez a fajta tisztátalanság? A távolságtartást. Ugye miért jelenti a távolságtartást? Azért rendelték el a rabbik, hogy tisztátalan legyen a keze annak, aki megérint egy Tóra tekercset, mert nem akarták, hogy az... Mert akkor ez azt eredményezi, hogy mielőtt enni fog, meg kell, hogy mossa a kezét, és ezzel el lehet választani az evést a könyvek használatától, nehogy a végén a kettő összecsúszson, és szendvics majszolás közben tanuljam a Tórát, aminek az lesz az eredménye, hogy a Tóra teli lesz morzsákkal, amelynek az lesz az eredménye, hogy a egerek és patkányok meg fogják rágcsálni a Tóra tekercseket. Tehát ezt csak mind azért mondom el, így bevezetőként, hogy a tisztátalanság az nem feltétlenül jelent értékítéletet. Nos, arról kezdtünk el tanulni tegnap előtt, hogy a bálványokkal kapcsolatban a rabbik elrendelték a tisztátalanságot. Ugye a bálványi imádás és a bálványok tilalma az egyik legsúlyosabb tilalom értelemszerűen a Tórában, hiszen a Tórának az egyik legfontosabb üzenete az a transzcendens, végtelen, egyetlen Istennek a, egyetlen Istenhitnek, a monoteizmusnak a hirdetése. És az ókori időben a bálványimádás, ahogy ezt majd a mai tanulás vége felé különösen látni fogjuk, különös hangsúllyal fogjuk látni, a bálványimádás az egy nagyon elterjedt és számunkra amúgy felfoghatatlanul népszerű tevékenység volt. És a rabbik úgy látták, hogy a legjobb, hogyha a bálványoktól még egy plusz távolságtartási tényezőt is beillesztenek, és hogyan fogják ezt tenni? Úgy, hogyha elrendelik, hogy bárki, aki hozzáér a bálványokhoz, az tisztátalanná válik. És akkor itt fölmerült a kérdés, hogy ez a tisztátalanság, amit a rabbik elrendeltek, ez milyen fokú tisztátalanság? A misnából, amit elkezdtünk tanulni tegnap előtt, azt hiszem, vagy tegnap, úgy tűnt, hogy itt két vélemény van, Rabbi Akiva külön utas véleménye és a bölcsek véleménye. Rabbi Akiva a szigorúbb, és első ránézésre úgy tűnik, hogy Rabbi Akiva azon a véleményen van, hogy a bálványok tisztátalansága olyan fokú tisztátalanság, hogy az nem csak a bálványt megérintőre vonatkozik, hanem a bálványt vivőre is vonatkozik. Ugye a különböző fokú tisztátalanságoknál különböző paraméterek teszik tisztátalanná a tisztátalan dologgal érintkezőt. Ez az érintkezés, ez lehet fizikai megérintés, ez lehet vivés, ez lehet egy fedél alatt levés az adott dologgal. És Rabbi Akiva azt mondja, hogy a bálványok tisztátalansága leginkább a nida tisztátalanságához van hasonlítva, ami... azt jelenti, hogy nem csak az válik tisztátalanná, aki megérinti, hanem az is, aki viszi. Ezzel szemben a bölcsek azt mondták, legalábbis úgy tűnt első ránézésre, hogy nem, a bálványok tisztátalansága nem a nidához van első körben hasonlítva, elsődlegesen hasonlítva, hanem a sereczhez van első körben hasonlítva. A serec, a csúszómászó pedig csak az érintésével tesz tisztátalanná, de nem a vivésével. Ez volt az első nekifutása, vagy első nánézése a kettőjük közötti, a két vélemény közötti vita, és mind a ketten egy másodlagos referenciát is hoztak ennek az álláspontnak az alátámasztására. Rabbi Akiva mondta, hogy az ő hasonlatához, ahhoz, hogy ő azt állítja, hogy elsődlegesen a bálványok tisztátalansága, a nida tisztátalanságához van hasonlítva, Ézsaiás 30. fejezetéből hozott referenciát, ahol Ézsaiás a jövőről szól, és azt mondja, hogy a bálványok olyanok lesznek, olyan távolságot fogtok majd tartani a bálványoktól, mint a nidától. Tehát látjuk, hogy a bálványok és a nida között párhuzam van. Ezzel szemben a bölcsek azt mondták, hogy nem. Magában a Tórában, Mózes 5. könyvében, a Tóra úgy referál a bálványokra, mint sakec. Sakec, az majdnem ugyanaz a szó, mint a serec, ami undorítót és egyben csúszómászót jelent. A csúszómászóhoz van hasonlítva elsődlegesen szerintük a bálvány, és ezért a bálvány tisztátalansága, amit elrendelnek, leginkább a csúszómászó tisztátalanságához kell, hogy hasonlítsa. Ez volt tehát az alapvita. De a vitát Rabbi Akiva és a bölcsek között kétféleképpen is lehet, legalább kétféleképpen lehet értelmezni. És itt lesz fontos az a jegyzet, amit a Facebookra feltöltöttem. Mert látni fogjuk ebben a vitát Rába és Rabbi Elazar között. Mind a ketten a két véleményt értelmezik, de más-más perspektívából. Akkor gyorsan nézzük meg a jegyzetet, ha valakinek még nincs meg, akkor gyorsan nézze meg a Facebook oldalamon az egyen előző 10 perc ezelőtti bejegyzést, 10 perc ezelőtti bejegyzést, ahol le tudjátok tölteni a táblázatunkat, ami fontos lesz ahhoz, hogy talán képesek legyünk követni azt, hogy ennek a vitának milyen vonatkozásai vannak. Tehát akkor nézzük. Rába, ahogy látjátok az első táblázatot, úgy értelmezi a vitát, ami a Kiva és a bölcsek között, hogy valójában nem az a kérdés, hogy a vivéshez, ahogy a vivés esetén tisztátalanná tesz-e a bálványa vagy sem, mert ebben valójában egyetértenek Rabbi Akiva és a bölcsek. Bár látszólag pontosan ez volt a vita, de valójában nem ez a vita, hanem a vita a vivésnek egy adott típusáról szól. Mi a vivésnek az adott típus, amiről beszélünk? A meszámakő. A meszámakő azt jelenti, ahogy tegnap ezt kifejtettük, amikor valami úgy visz valamit, hogy valójában az nem... hogy valójában nem ő tartja azt a valamit. Tehát ugye, mit mondtunk, alapvetően, amikor én viszek valamit, az úgy, hogy nem érintem meg, az azt jelenti, hogy én vagyok én, van rajtam valami, és azon a valamin van az a tisztátalan dolog, amit viszek. Hogyha közvetlenül én érintve vinném, akkor nem, akkor ez nem a vivés, hanem az érintés kategóriájába esne. És mivel akkor, hogyha vagyok én, és rajtam van valami, de azt, ami rajtam van, azt nem én tartom, hanem mondjuk két oldalt, két oszlop tartja. Ugye ez a meszámakő az, amikor mondjuk teli van egy gödör valamivel, és a gödör tetején, a gödörnek a szájára rárakok egy követ. A követ azt nem azok a dolgok tartják, amik a gödörben vannak, hanem a gödörnek a szájának a pereme. Ezt hívják meszámakőnek. Ez egy könnyített változata a vivésnek, és az a kérdés, hogy még ebben az esetben is a vivés tisztátalanná tesz, vagy sem. Ha 100%-osan a nidához hasonlítanánk a bálványokat, akkor a meszámakő is tisztátalanná, a meszámakőféle vivés is tisztátalanná tenne, és ezért mondja, hogyha megnézitek a táblázat, az első táblázatot, Rabbi Akiva, hogy a meszámakő igen, magyarul tisztátalanná tesz, a bölcsek szerint nem. A táblázatnak a többi részében azt látjátok, hogy miért hasonlították ugyanakkor más-más mondatokban a bálványokat egyszer a csúszómászóhoz, tehát a Tanakhban, a Bibliában miért találjuk, hogy egyszer a csúszómászókhoz vannak hasonlítva a bálványok, egyszer a nidához vannak hasonlítva a bálványok, majd később lesz róla szó, hogy egyszer a holttesthez vannak hasonlítva a bálványok. Ugye, akkor nézzük végig. Ugye miért vannak a csúszómászóhoz hasonlítva a bálványok? A bölcsek szerint azért, mert azt akarja ezzel mondani a Tanakh, hogy a bálványok tisztátalansága olyan értelemben a csúszómászóhoz hasonlít, hogy a meszámakő nem teszi tisztátalanná. A meszámakő féle vivés nem teszi tisztátalanná. De ami a Kiva szerint, aki szerint a meszámakő az tisztátalanná teszi, miért van a csúszómászóhoz hasonlítva a bálvány? Azért, mert azt akar, egy másik törvényt akar nekünk ez tanítani, azt, hogy ugyanúgy, ahogy a azt hiszem, itt egy apró hiba van. nem azt kéne, hogy az eszközei is, hanem az eszközei nem. Ugyanúgy, ahogy a csúszómászó eszközei nem tesznek tisztátalanná, ugyanúgy a bálványok eszközei nem tesznek tisztátalanná. Ugye az eszközeit az azt jelenti, hogyha a csúszómászó esetében, hogy a csúszómászó megérintett valamit, akkor az a valami nem viszi tovább a tisztátalanságát. Ugyanígy, akkor a bálványoknál, hogy van valamilyen eszköz, ami a bálványt megérintette, akkor az eszköz nem viszi tovább a tisztátalanságot. Akkor ezt tanuljuk a Rabbi Akiva szerint az eszközök közvas, való hasonlításból. Menjünk tovább. Miért van hasonlítva a bálvány a nidához? Rabbi Akiva szerint pontosan azért, mert azt akarja ezzel mondani, hogy még a számakőféle hozásvivés is tisztátalanná tesz. És a bölcsek szerint pedig azért van a nidához hasonlítva, mert azt akarja mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a részek nem egy adott ugye ezt tegnap mondtuk teoretikusan, a nidának a részei, tehát ha mondjuk leesik a kis ujja a nidának, akkor az önmagában nem tesz tisztátalanná, nem úgy, mint például a halotti tisztátalanság, aminek a részei is tisztátalanná tesznek, ugyanígy a bálványnál sem tesznek tisztátalanná a részek. És akkor itt látjuk a megjegyzést. Mert ha nem ez lenne, ha nem lenne ilyen plusz tanulsága a nidához való hasonlításnak, akkor a bölcsök nehezen tudnák magyarázni, hogy szerintük a Tanakh miért nem a tetemhez hasonlította a bálványt, aminek a tisztátalansága amúgy pont az a középutas tisztátalanság, amelyekkel a bölcsek a bálványnak a tisztátalanságát definiálják, ami azt jelenti, hogy a vivéssel ugyan tisztátalanná válik, de nem a számakőféle vivéssel. Később lesz arról is szó, hogy találunk még egy mondatot, ahol a holttesthez hasonlítja a bálványt. Miért hasonlítja a holttesthez? Mind a ketten egyetértenek abban, hogy azért, mert azt akarja ezzel mondani, hogy a minimális mérete annak a bálvány darabnak, ami tisztátalanná tesz, az az, ami legalább egy olivabogyó méret, de egy árpa méretű az nem. Oké. És akkor fölmerült ugye még az is, hogy egyszerre Hamabar Gurya föltette azt a kérdést, hogy a részek tisztátalanná tesznek, a részei a bálványnak tisztátalanná tesznek, vagy sem, és erre azt mondta, nem volt meg neki a válasz. Ugye, hogyha a bölcsek szempontjából, perspektívából nézte volna a dolgot, akkor meg kellett volna, hogy legyen a válasz, hiszen az előbb mondtuk, hogy a bölcsek szerint azért van a nidához hasonlítva a bálvány, mert pontosan ezt tanítja nekünk azt, hogy a részek nem tesznek tisztátalanná. És akkor ezért a kérdés, ahogy látjátok a táblázatból, nem a bölcsek véleménye szerint merült föl, hanem Rabbi Akiva véleménye szerint merült föl, mert Rabbi Akiva véleményéből nem derül ki egyértelműen, hogy a bálvány részei azok tisztátalanná tesznek-e, vagy sem. Ez igen komplikált volt eddig is. Most nézzük a másik véleményt. Ez volt Rábá értelmezésében Rabbi Akiva és a bölcsek véleménye. Rabbi Lázár véleményében, vagy perspektívájában, hogy néz ki Rabbi Akiva és a bölcsek vélemény különbsége? Rabbi Lázár perspektívájából az úgy néz ki, hogy a vita valóban arról szól, amiről mi is gondoltuk, hogy eredendően szól, ahogy ez kinéz. A vita arról szól, hogy a bálványok tisztátalansága az csak érintéssel vagy vivéssel is terjed-e. Rabbi Akiva azt gondolja, hogy a vivéssel is terjed, azért, mert ő szerinte ezért van hasonlítva a nidához a bálvány, mert ugyanúgy a nidá az vivéssel is terjeszti a tisztátalanságot, ugyanúgy a bálvány is. A bölcsek szerint viszont nem. A bölcsek szerint a vivéssel nem terjed a bálványok tisztátalansága, mert szerintük nem a nidához való hasonlítás a primér hasonlítás, hanem a csúszómászóhoz való hasonlítás a primér hasonlítás. Abban mindketten egyetértenek, hogy a számakőféle vivés az nem tesz tisztátalanná. Oké. Ez volt a második oszlop. A harmadik oszlop. Miért hasonlítja a Tóra a csúszómászóhoz a bálványt? Ugye a bölcsek véleménye egyértelmű, azért, mert ez a primér hasonlítás, és azt akarja ez mondani, hogy a vivéssel nem tesz tisztátalanná a bálvány, csak úgy, ahogy a csúszómászó tisztátalansága sem terjed vivéssel. De Rabbi Akiva szerint pedig, aki azt mondja, hogy a primér hasonlítás az a nida, akkor miért van hasonlítva a csúszómászóhoz is? Azért, mert azt akarja ezt mondani, és itt is van egy hiba a táblázatban, az eszközei viszont nem tesznek tisztátalanná, ugyanúgy, ahogy a csúszómászó eszközei nem tesznek tisztátalanná. Mi az oka annak, hogy a nidához van hasonlítva mi az oka annak, hogy a nidához van hasonlítva a bálvány? A bölcsek szerint az, hogy ugyanúgy a nidának a részei nem tesznek tisztátalanná, ugyanúgy a bálványnak a részei nem tesznek tisztátalanná, de ami a kiva szerint azért van a nidához hasonlítva, mert pontosan ez a primér hasonlítás, mert azt akarja mondani, hogy a vivéssel viszont tisztátalanná tesz. Állj, föl lehetne tenni a kérdést, hogy ugyan nem teljesen hasonlít a nidának a vivéséhez, mert a nidá vivése esetén, amely számakő is tisztátalanná tesz, de a bálványok esetén nem, akkor miért nem a tetemhez hasonlította, aminek pontosan ugyanilyen szintű a tisztátalansága, és erre mondja azt a Talmud, hogy azért, mert valóban lehetett volna a tetemhez hasonlítani, azért hasonlította a nidához, mert ezzel az ő véleménye szerint is ki akarta azt fejezni, hogy a részek nem tesznek tisztátalanná. Igen ám, csak hogyha mind a két vélemény szerint a részek nem tesznek tisztátalanná, akkor hogyan merülhetett föl Rabbi Chama bar Gurjéban, és itt látjátok az egyik jegyzetet, csak mind a két jegyzet erről szólt, hogyan merülhetett föl az utolsó oszlop, hogy a részek tisztátalanná tesznek-e vagy sem, és erre az a válasz, hogy Rabbi Chama bar Gurjé nem Rabbi Lezár értelmező perspektívájával értett egyet, hanem Rabba perspektívájával, és a kérdését Rabbi Akiva véleménye szerint tette föl, ahogy ezt az fönti jegyzetben már megjegyeztük. És végezetül, miért van a holttesthez is hasonlítva a bálvány? Azért, mert a méretéről akar mondani, ugyanúgy, ahogy a holttest az csak az olivabogyó mérettől tesz tisztátalanná, de az árpa mérettől még nem, ugyanígy a bálvány is. Nos, hát akkor ezt így szépen összefoglaltuk egy fél óra alatt. Most pedig nézzük a Talmud szövegét azok számára, akik még velem tartanak. Nyolcvanhármas lap A oldalának az elején tartunk. Talmud először Rába véleményét fogja próbálni meg kikezdeni, és két ellentmondásos brájtát is említeni fog, amelyek látszólag nem stimmelnek, nem összeegyeztethetőek Rába vita értelmezésével. Mészvei, a vajda zarake serec, mi sem sehoke serec, Rabbi Akiva, mert a vajda zarake nida, mi sem sehoke serec. Egy brájtában a következőt tanultuk. A bálványok tisztátalansága olyan, mint a csúszómászók tisztátalansága, és az eszközeinek tisztátalansága ugyancsak olyan, mint a csúszómászók tisztátalansága, eszközeinek tisztátalansága, tehát nem válnak tisztátalanná. Ez az első vélemény. Rabbi Akiva, mert a vajd az arra ken nida, umisam seha keseret, Rabbi Akiva pedig azon a véleményem van, hogy a bálványok tisztátalansága olyan, mint a nida tisztátalansága, de az eszközeinek a tisztátalansága olyan, mint a serec tisztátalansága, tehát az eszközei nem válnak tisztátalanná. Bislém a Rabbi Lazar, Niha, ellen Rabba Kasia. Mi a probléma itt? A probléma az, hogy a Brájta egyértelműen azt mondja, hogy a bálványok tisztátalansága olyan, mint a nida tisztátalansága. Nem. Még egyszer. A probléma az, hogy ebben a Brájtában egyértelmű, hogy a bölcsek úgy gondolják, hogy a bálványok tisztátalansága olyan, mint a csúszómászó tisztátalansága, tehát vivéssel nem tesz tisztátalanná. És ugye, ha megnézzük a táblázatot, akkor ez csak Rabbi Lazar véleménye szerint van így. Rába véleménye szerint a bölcsek is egyetértettek, hogy a vivés tisztátalansága tisztátalanná tesz a bálványok esetében is, és csak a messzáma körről mondták azt, hogy nem tesz tisztátalanná. Amellek a rába, milyen lém a masznisszén, de tani éjtszavá van, vár farom, hogy támink a serec, vokim ne máik a serec, de lémi támjelve me száma, ha hénámi, de lémi támjelve me száma. Erre azt mondja, neked, azt fogja válaszolni rába, hogy nem, ez egyáltalán nem jelent még egy feloldhatatlan ellentmondást, mert ugyanúgy, ahogy korábban azt tanultuk, hogy például annak a falnak, ugye a mi misnánkban, magunkban azt tanultuk, hogy az a fal, ami a házam fala volt, és egyben a mellettem a szomszédos bálványimádó templomnak a fala is volt. Ha az összeomlott, akkor a falnak a kövei, téglái, habarcsa, és így tovább, törmelékei, azok úgy tesznek tisztátalanná, mint a csúszómászó tisztátalansága. És hogyan értelmeztem én, mondja Rába azt, hogy ez a csúszómászó tisztátalansága nem úgy, hogy primér módon a csúszómászó tisztátalansága, tehát, hogy a vivéssel egyáltalán nem tesz tisztátalanná, hanem csak úgy, hogy az evenben számaféle tisztátalanság alapján nem tesz tisztátalanná, akkor ugyanúgy itt is azt tudom mondani, hogy amikor a Brájta azt mondja, hogy a bölcsek szerint a bálványok tisztátalansága, az a csúszómászó tisztátalansága, az hasonlít, ezt csak úgy kell érteni, hogy a nem, hogy primér módon a bálványok tisztátalansága csúszómászához hasonlít, hanem csak abból a szempontból, hogy a számakő féle vivésnél nem tesz tisztátalanná. Oké, akkor ezt az ütést kivédte Rába. Jön egy következő ütés. Mészvei nachri ve nachri szavai de zarm sem se a hén ve lojbe heszeten. Rabbi Akiva, mert hén ve heszeten. Jön egy új tisztátalanság ebben a brájtában. Ugye az előbb beszéltünk, vagy korábban beszéltünk róla, hogy a tisztátalanság, a rabbik által meghatározott tisztátalanságok, ugyanúgy, mint a Tórában található tisztátalanságok, nem feltétlenül értékítéletet, hanem egy távolságtartási előírást jelentenek. A rabbik hoztak egy olyan előírást, hogy bár a Tóra alapvetően, amikor a különböző nemi betegségekről szól, folyásos betegekről, és azt mondja, hogy azok tisztátalanok, és tisztátalanná teszik azt, akik megérintik őket, ennek ugye alapvetően feltehetően higiéniai okai vannak. És bár a Tóra, amikor erről beszél, akkor ezt alapvetően a zsidókról, Izrael fiairól mondja, de a rabbik ettől függetlenül azt mondták, hogy a pogány népeknél is tekintsük úgy a három évesnél idősebb lányokat és 9 évesnél idősebb fiúkat, és úgy általában mindenkit, minthogyha ilyen betegsége lenne, és tartsunk távolságot, ne érintkezzünk fizikai érintkezéssel velük. És miért? Azért, mert a pogány, a rabbik abban indultak ki, hogy a pogány népeknél a promiszkuitásnak, a nemi szabatosságnak egy olyan foka van, hogyha valakit megérintenek, akkor pillanatokon belül abból nemi érintkezés is lesz. És mivel a Tóra a nemi érintkezések kapcsán egy nagyon nagyon határozott véleményen van, hogy nagyon komoly korlátokat szab, ezért azt mondta, hogy jobb ettől minél jobban, ezért azt mondták a rabbik, hogy jobb ettől minél jobban távol tartani magunkat, és ezért az érintkezés, a fizikai kontaktus tilos, és ezt úgy nevezték, hogy tisztátalanság. Most a Brájta azt mondja, hogy a pogányokkal való érintkezés, fizikai érintkezés, és a bálványokkal való fizikai érintkezés, és az eszközeikkel való fizikai érintkezés, és a vivésükkel való fizikai érintkezés, vagy a fizikai vivésük egyaránt tisztátalanná tesznek. Rabbi Akiva szerint, bocsánat, az utolsó, tehát még egyszer, azt mondták, hogy a bálványok, pogányok és bálványokkal való érintkezés, és az eszközeikkel való érintkezés az tisztátalanná tesz, de a vivés nem tesz tisztátalanná, de a Kiva pedig azt mondja, hogy a vivés is tisztátalanná tesz. Mindenképpen akkor mit látunk ebből, a Brájtából, hogy a Rabbi Lázár, megint csak azt látjuk, hogy Rabbi Lázár perspektívája van alátámasztva, mert Rabbi Lázár volt az, aki azt mondta, hogy a vita Rabbi Akiva és a bölcsek között alapvetően arról szól, hogy a vivés tisztátalanná tesz-e vagy sem a bálványok esetén. És Rabbi Akiva azt mondta, hogy igen, és a bölcsek azt mondták, hogy nem. Viszont, hogyha Rába perspektívájából nézzük, figyeljük végig a táblázatot, kérem. Ha Rába perspektívájából nézzük, akkor nem stimmel ez a brájta, mert Rába perspektívájából nézve a bölcsek is egyetértettek azzal, hogy a vivés tisztátalanná tesz, és csak a számakő kapcsán volt a vita. Ez egy elég erős ellenvetés. Omer lecho Rába, ule tamich, nachrivin nachris, nami heim velojbe szeitam vatánya, W-ben Israel, mert támziva, én nohrim, mert támziva, vagy gozra a lém, sem, közavim, le haldiv lém. Rába viszont mit fog erre válaszolni? Azt fogja mondani, hogy ugye te azt állítod, hogy ez a brájta szöveg, ami ellentmond az én perspektívámmal, az jól lett lejegyezve, annak a szövegezésére lehet hagyatkozni. Én fogom neked bizonyítani, hogy ez egy nagyon trehány módon megszövegezett és lejegyzett brájta, mert van még egy részlet ennek a brájtának, ami nem stimmel. Mi ez a részlet? Ugye azt mondja a brájta, hogy a pogányok és a bálványok egyaránt tisztátalanná tesznek érintéssel, de nem vivéssel. Igen ám, csak hogy alapvetően azt tanuljuk, hogy amikor a rabbik elrendelték a pogányok tisztátalanságát, akkor azt a folyásos beteg tisztátalanságához hasonlóvá tették, és a folyásos beteg az igenis tisztátalanná tesz a vivés által is. És ezért Rába azt fogja mondani, hogy ez az egész brájta, ez helytelenül van megszövegezve, ellen Rába, mert tárecletem mely. És ő a következő módon szövegezné meg ezt a brájtát. Nachri ve nachris hén he szétan evem ve számeselem. Azt mondja, a pogányok azok tisztátalanná tesznek a vivés által is, és az evenme száma féle vivés által is. Abba itt a zara, a bálványok, hiába loj evenme számesela, a bálványok tisztátalanná tesznek a vivés által is, de nem az evenme száma féle vivés által. Rabbi Akiva, mert a vajda zara híve szejta evenme számesela, Rabbi Akiva pedig azt fogja mondani, hogy a bálványok is tisztátalanná tesznek, mind a vivés által, mind az evenme számaféle vivés által. Oké, akkor Rába tisztázta, hogy hogyan kellene ezt a brájtát helyesen szövegezni a saját perspektívájából. Mit fog mondani Rabbi Lázár? Rabbi Lázár metárejc, de táj mely? Rabbi Lázár pedig azt fogja mondani, hogy a saját perspektívájával a következőképpen kellene szövegezni ezt a brájtát. Nachrive nachris hein vehe szétan, evenme számese lehem. A pogányok azok tisztátalanná tesznek érintés és vivés, és az evenme számaféle vivés által. A bálványok, a vajda zara hi ve lojve szeita, a bálványok viszont csak érintéssel, de nem vivés által, ez a bölcsek véleménye Rabbi Lázár szerint. Rabbi Akiva, mert a vajda zara hi ve szeita, a bálványok tisztátalanná tesznek érintés és vivés által is. Oké. Most akkor ezzel tisztáztuk ezt a kérdést is, és kiütöttük, a Rábának sikerült kivédenie ezt az ellenvetést. Igen, ám csak, hogy ezzel a brájtával még más problémák is vannak, más szövegezési problémák is vannak, és ezekre a szövegezési problémákra fogja most fölhívni a figyelmet. Ravási. Maszkifla Ravási, máj hén. Ja, hogy fogalmaz ez a brájta? Hén vehe szétan. Ők tisztátalanná tesznek, ugye szóval a pogányokról és a bálványokról, ők és a vivésük. Most ugye mi hogy értelmeztük az őket eddig? Úgyhogy az érintésük. Az érintésük, és az, amikor őket viszi valami. Ugye a heszeitan az azt jelenti, hogy őket viszi valami. De a Vásinak nem tetszik ez a megfogalmazás, ez az értelmezés, mert azt mondja, hogy az nem így kellett volna mondani. Úgy kellett volna mondani, hogy a vivésük nem tesz tisztátalanná, vagy tisztátalanná tesz. Mi az, hogy ők és a vivésük? És ezért a Vásárja azt fogja mondani, hogy az ők és a vivésük, az kétféle vivést jelent. Az ők az azt jelenti, amikor őket viszi valami, a Szétan az pedig azt jelenti, amikor ők visznek valamit. El amár a Vási hachika már nohri ven nohriz bén hén sehi szituász a héni. Vén a héni sehi szituász a tmén. Ő következő képpen fogja feljegyezni a brájtát, vagy a következő megfogalmazást tartja helyesnek. Azt fogja mondani, hogy a pogányoknál mindegy, hogy őket viszi valami, vagy ők visznek valamit, mind a két módon tisztátalanná tesznek, vagy de zara se hiszita a hérim tahajim, viszont a bálványoknál, ha őket viszi valami, akkor az tisztátalanná lesz, de ha ők visznek valamit, akkor az nem tesz tisztátalanná. Ugye itt majd a Talmud később fel fogja tenni a kérdést, hogy mit tesz, hogy ők visznek valamit, hogy bálvány hogy tud valamit vinni. De mindjárt vissza fogunk térni. A chérim se is szitu a iszám tmén. Mesam seho ben se is szitu a chérim, ben se a chérim se szitu a iszám tajram. Viszont az eszközeik, azok mindegy, hogy ők vittek, vagy őket vitték, egyaránt tiszták. Nem tesznek tisztátalannál. Ez a bölcsek véleménye, de a Rabási szerint. Rabbi Akiva véleménye. Rabbi Akiva, hogy mert nachriven nachrészvá, vagy de zara, a pogányok és a bálványok, bén se hisz szitu esz a chérin, u vén a chérim se hisz szitu a iszam, mindegy, hogy őket vitték, vagy ők vittek, azok tisztátalanná tesznek, mert sem se a bén se hisz szitu, vén hisz szitu a chérim, és ezt lesz a hiszont a chérim, és az eszközeik, mindegy, hogy őket vitték, vagy ők vittek, nem tesznek tisztátalanná. Tehát akkor Rabbi Akiva és a bölcsek között a vélemény különbség az abban van, hogy csak akkor teszte tisztátalanná a bálvány, hogyha a bálványt vitték, vagy akkor is, hogyha a bálvány vitt. Erre a Talmud fel fogja tenni a kérdést. Ava ide zara bisleima a chénim se szitu aiszom is káhaszla, le hisi szitesz a chénim héhem is káhaszla. Azt mondja, egy bálványnál ugye értem azt, hogy mit jelent az, hogy valaki vitte a bálványt. De mit jelent az, hogy a bálvány vitt valamit? Ezt hogy kell érteni? Amár rámi bereid rám jiva, kedet nán, ha zov bekof az náim, va éjjön a máskin bekof snia, kora ha zov, tmeim, koru hén, tahoj. Azt mondja a Talmud, hogy van egy eset, aminek a párhuzamából megérthetjük, hogy mit jelent az, hogy a bálványok visznek valamit. Talmud arról beszél, hogyha van egy mérleg, egy két tányérú mérleg. A mérleg egyik felében ételek vannak, a másik felében a folyásos beteg. Akkor a folyásos beteg rálép a mérlegre, és ezzel fölemelkedik a túloldalon az étel, akkor a folyásos beteg vitte az ételt, akkor az étel tisztátalanná válik. Viszont, hogyha az ételt lárakták a mérlegre, és attól fölemelkedett a folyásos beteg, a zav, akkor a zav nem válik tisztátalanná. Oké, mindenképp a zav esetében a zav nem válik, nem, bocsánat, nem a zav nem válik tisztátalanná, az étel nem válik tisztátalanná azáltal, hogy fölemelte a zavat. Most ugye akkor ebben az esetben igaz, hogy az étel nem válik tisztátalanná azáltal, hogy vitte a tisztátalan dolgot, de mindenképp látunk egy példáját annak, hogy hogyan tud egy élettelen dolog is vinni valamit. Akkor ugyanígy itt is erről van szó. Arról van szó, hogy a bálvány visz valamit, az azt jelenti, hogy valahogy a súlyával valami más megemelkedik. Azt mondja, a Talmud ke man azla, ha de tánya kolac tumais ha me szitais, de hajra chuc mihe szétais a zab. És mit látunk ebből? Hogy a zav, hogyha vit valamit, akkor az a valami tisztátalanná válik. És az előbb rosszul mondtam, még egyszer. Ha van egy mérleg, a mérlegben az egyik serpenyőben van étel, a másik serpenyőben van a zav. Akkor a zav, ha a zavot viszi az étel, akkor az étel nem válik tisztátalanná, hogyha a zav viszi az ételt, akkor tisztátalanná válik az étel. Akkor mit látunk ebből, hogy a zav tisztátalanná tesz, akkor nem, ha őt viszik, de akkor igen, ha ő visz. Most az előbb azt mondtuk, hogy Rabbi Akiva szerint a bálványok is ugyanígy tisztátalanná tesznek, akkor ha ők visznek. Ők akkor is tisztátalanná tesznek, ha őket viszik, de akkor is, hogyha ők visznek. Igen, ám csak van egy olyan brájta, kemán az laha, de tánya kolatum, hiszem, hogy szita is tehajrössz. Minden tisztátalanság, ha a tisztátalanság visz, és nem a tisztátalanságot viszik, akkor azzal, hogy a tisztátalanság visz, nem teszi tisztátalanná azt, amit visz. Hucmel szétös a zav, ebből csak a zav a kivétel, a folyásos beteg, aki tisztátalanná tesz azáltal, hogy visz. És a lajma cínulai haverbe kalatőre kula, és ehhez hasonlót nem találunk az egész tórában. Léma de lőjke Rabbi Akiva? Ebből úgy tűnik akkor, hogy ez a brájta nem egyezik Rabbi Akiva véleményével, mert Rabbi Akiva véleménye szerint, Rabbi Lázár szerint Rabbi Akiva véleménye az az, hogy a bálvány tisztátalanná tesz azáltal is, ha a bálvány visz, és nem csak akkor, hogyha a bálványt viszik. De iked Rabbi Akiva, iked nem javéd az arra, Rabbi Akiva véleménye szerint. Lenne egy ilyen tisztátalanság, és ez pedig a bálvány, ami akkor is tisztátalanná tesz, ha ő visz, és nem csak, hogyha őt viszik. Nem. Igen. A filu témak Rabbi Akiva, tanizzav halad a daimila. Azt mondja a Talmud, nem. Azt lehet mondani, hogy úgy kell érteni ezt a brájtát, hogy kivétel a zav, ami tisztátalanná tesz azáltal is, hogyha ő visz, és nem csak azáltal, ha őt viszik, és minden, ami a zavhoz hasonló, mint a bálványok. Hú. Oké, most rátérünk arra a kérdésre, amivel már egyszer foglalkoztunk, hogy a részek azok tisztátalanná tesznek-e a bálványok esetén, vagy sem. Ugye mit mondunk? Például a halotti tisztátalanságban a részek tisztátalanná tesznek, tehát egy halottnak a része tisztátalanná tesz, a nidánál nem tesznek tisztátalanná. És az volt a kérdése a Fháma Bar Guriának, hogy a bálványok részei tisztátalanná tesznek-e vagy sem. Most ezt a kérdést próbáljuk meg erősebben definiálni. Baj, Fháma Bar Guria, a vajda zarei jesna levarim, vagy se én levarim. A bálványoknál van-e a részeknek, a részek tisztátalanná tesznek-e, vagy nem tesznek tisztátalanná? Éh, de hegyet jachailák zira, de lojti bajlach, de mánkit, de mikor beresz, dami, kiti bajlach, éh, de én hegyet jachailák zira, máj, kiven de én jachailák zira, kemán, de mi sztábrai, dílmane, megszere. Egyesek szerint a kérdés a következőképpen hangzik. Ha valami leesett a bálványból, egy olyan darab, amit bárki szaktudás nélkül vissza tud rakni a bálványra, akkor ez egy különálló résznek tekintendő-e? Nem, bocsánat. Ha valaki szaktudásért vissza tudja rakni, akkor nem kérdés, hogy nem tekintendő különálló résznek, olyan, mintha az még rajta, amikor a bálvány részét képezni, tehát biztos, hogy tisztátalanná tesz. A kérdés az csak az, amikor egy olyan részről beszélünk, ami le van törve a bálványról, és azért csak egy szaktudással rendelkező valaki tudná visszarakni, akkor azt mondjuk el, hogy ez még része a bálványnak, vagy ez egy különálló rész. Ez egyik értelmezése a kérdésnek. A másik értelmezése a kérdésnek, mi igaz, hogy bajlach lehachkisza. Héha, de én ennyit jön, hogy a lajti bajlach, de gmánti, mert hábra dami. Egyesek szerint... Nem, még egyszer. Az előbb rosszul mondtam. A kérdés az az volt, hogy amikor, ha kell hozzá szaktudás, hogy visszarakjuk, akkor biztos, hogy ez egy különálló rész. És az volt a kérdés, hogy ha nem kell hozzá szaktudás, akkor ez egy különálló rész, vagy sem. És mások szerint pedig a kérdés az, hogy ha kell hozzá szaktudás, akkor biztos, hogy ha nem kell hozzá szaktudás, akkor biztos, hogy nem egy különálló rész. Ha kell hozzá szaktudás, akkor az egy különálló része, vagy sem. Már is lehet, nem tudjuk, hogy mire gondolt Rebchama Bargári. Mind a két módja a kérdés föltevésnek lehetséges. Téku, ez is egy olyan kérdés, ami, hogy majd eljön a messiás, akkor Eliáhu megadja rá a választ. Hozzáírhatjuk a kérdéssorhoz, amit már a tanulás eleje óta jegyzünk, amit majd meg fogunk kérdezni. Most átérünk az utolsó tézisre, ami a holttesthez való hasonlítást fogja behozni a kontextusba, ugyanis Rav Ahdabai bár Ami fölteszi a következő kérdést. A bálvány, aminek a darabja kisebb, mint egy olivabogyó, az tisztátalanná tesz-e vagy sem? Sőt, a kérdés még nem is úgy hangzott, hogy tisztátalanná tesz-e, hanem az volt, hogy mi a helyzet a bálvánnyal, ami kisebb, mint egy olivabogyó? Most először a Talmud próbálja tisztázni, hogy miről van szó. Miről szól a kérdés? Mászkif lábja észrev le, máj. Miről szól ez a kérdés? Illéma le innyen a szura, arról szól-e, hogy tilos-e egy ilyen bálvány, egy kicsi-kicsi kis bálvány, ami kisebb, mint egy olivabogyó. Azt mondja, ez biztos, hogy nem kérdés, biztos, hogy tilos. Lajjá el az vuv, bál ekron. Az ekronitáknak volt egy ilyen bálványuk, értem, hogy szó lesz a legyekről. Ezt a bálványt úgy hívták, hogy légy, egy egész pici kis bálványszobor, ami kisebb volt, mint egy olivabogyó. És azt látjuk, de tányavél simulem bál bris lelöhim, ahogy látjuk a Bírák könyvében, hogy a bálványok után a bálványokat követték Izrael fiai, bálványt imádtak, és azt mondják azt mondja a Bírák könyvében, a 8-as fejezetben, hogy Izrael fiai bálbritet raktak maguk elé, és azt szolgálták. Mi ez a bálbrit? Ez a légy nevű bálványa az ekronitáknak. Mert lámét csak a lehad azt, hogy muszírasszaj, és ez úgy nézett ki, hogy ilyen mini bálványok, ilyen zseb bálványai voltak az ekronitáknak, mindenki a maga kis bálványából csinált egy kis szobrot, Nicha be szöjj kiszöj, és a zsebében tartotta, kíváncsi, hogy zajjra majd szia, amit tőj kiszöj, mert hapkó, mert náska. És amikor eszébe jutott a bálványa, akkor kivette a zsebéből, és megcsókolta, és megölelte. Akkor látjuk azt, hogy olyan bálvány is van, ami kisebb, mint egy olivabogyó. Látjuk, itt van a ekroniták légy nevű bálványa, a zsebbálvány. Elele innyien tumamáj, akkor viszont a kérdés nem magáról a bálványimádás tilalmáról szól, a olivabogyónál kisebb bálvány kérdése, hanem a tisztátalanságáról szól. Kivendé iszkis le seresz más seresbe kádasa, áfa vejde zara námibe kádasa. Azt mondom-e, hogy mivel hasonlítva van a bálvány a csúszómászóhoz, és a csúszómászónál már egy árpa méretű csúszómászó is tisztátalanná tesz, akkor ugyanígy mondom-e, hogy ez a párhuzam kiterjed erre a területre is, és a bálvány is tisztátalanná tesz már egy árpa méretnél is, vagy, hogy Dilma de hajsz kisle, mész, mál, mész, bekezájsz, vagy ez a bekezájsz, vagy azt mondom, hogy mivel a bálvány az közben a halotthoz is hasonlítva van, ezért ugyanúgy, hogy a halott az csak egy olivabogyó méretnél, a holttest csak egy olivabogyó méretnél tesz tisztátalanná, ugyanígy a bálvány is csak egy olivabogyó méret fölött tegyen tisztátalanná. És ez volt a kérdés. Amara vávja vész, imara vávja való, a tasmá. Azt mondja erre a vávja, akkor vagyjuk meg a választ. Van egy brájt, ami a következőképpen hangzik. A vöjt az arra puszt, amik az állsz, én tumakol ikar. A bálvány, ami kisebb, mint a olivabogyó, nem tesz egyáltalán tisztátalanná, se nem már, ahogy írva van a királyok könyvében, hogy amikor Josiahu király megpróbálta megtisztítani Izraelt a különböző bálványoktól, akkor azt mondta, vagy jásléhesz a fara el kever bnéhaam, hogy a porát, a törmelékeit a bálványoknak kiöntötte Josiahu király az emberi temetőkbe, és akkor mit látunk itt, hogy a temetőhöz és a holttestekhez van kontextuálva a bálvány. Má mézbe kezájsz, áfa vajn az arabe kezájsz. Miért? Azt mondja erre a Navávja, mert ebből ezt a párhuzamot azért teszi meg a Tanakh, mert azt akarja ezzel tanítani, hogy ugyanúgy, ahogy a holttest az csak egy olivabogyó méret fölött tesz tisztátalanná, ugyanúgy a bálvány is csak egy olivabogyó méret fölött tesz tisztátalanná, egy árpa méretű bálvány még nem tesz tisztátalanná. Oké, akkor mit látunk összességében, ha megint megnézitek a táblázatot, hogy három dologhoz is hasonlítva van a bálvány, a csúszómászóhoz, a nidához és a holttesthez, és mindegyiknek megvan az oka, hogy miért, de ha megnézitek az alsó sorokat, a bölcsek véleményét, akkor mindig azt látjuk, hogy a bölcsek mindig valamilyen nemhez kötik ezt a párhuzamot. Mindig valami csökkentő vagy könnyítő szempontként veszik az adott párhuzamot. Miért veszik könnyítő szempontként, amikor vehetnék szigorító szempontként is a párhuzamot? Mert abban a máj hilchasza iszkés. Ugye a bölcsek mit mondanak, hogy miért van ezekhez a dolgokhoz hasonlítva? Vegyük végig. Le serec, de lőj, mi támébe másza. Ugye szerintük a csúszómászóhoz azért van hasonlítva, hogy azt megtanítsa, hogy a vivéssel nem tesz tisztátalanná. Le nida, a nidához azért van hasonlítva, de én le varim, hogy a részei azok nem tesznek tisztátalanná. Le méz, de lőj, mi támébe kadasa. A halotthoz pedig azért, hogy az árpa méretű nem tesz tisztátalanná. De mondhatnánk ugye ezt fordítva is. Én ma lehumra, le máj ilhasza ikserach mon le serec. Azt is mondhatnánk, hogy miért hasonlítja a csúszómászához. Vegyünk egy másik szempontot, ami a csúszómászónál szigorúbb, és mondjuk azt, hogy azért hasonlítja a csúszómászóhoz. Mit mújjebe kádosa, hogy az árpa méretű is már tisztátalanná tegyen. Le nida lett mújjebe evem meszáma. A nidához azért, hogy azt tanítsa, hogy a meszámakővel is tisztátalanná tesz, a meszámakő féle vivéssel, és már sorák mondani, hogy mész, tehát mondom, hogy és a halotthoz pedig azért hasonlítja, hogy a sátor féle tisztátalansággal is tisztátalanná tegyen. Ugye erről még nem beszéltünk, de ugye van az, amikor egy fedél alatt vagyunk valamivel, és akkor az a halotti tisztátalanságnál egyedül, az tisztátalanná tesz. Akkor miért a könnyítő szempontokat következtetik a párhuzamokból a bölcsek, és miért nem a szigorító szempontokat? Azt mondja a Talmud, Tumasz, amit zarni, de a banan híve, kulla le humra, le kulla mag sinne, le humra, le mag sinne. Azt mondja a Talmud, mert ugye ne felejtsük el, hogy a bálványok tisztátalansága egy rabbinikus tisztátalanság, és ilyenkor minden párhuzamot könnyítésként vesznek a rabbik, és nem pedig szigorításnak. Oké, ezzel befejeztük a bálványok tisztátalanságának a kérdését. Egy új misna következik, nem lesz sokkal könnyebb, előre jelzem, és még mindig a tisztátalanságról lesz szó. Ugye, mi a kérdés? Azt mondtuk, korábban többször volt róla szó, hogy mi tud tisztátalannál válni. Egy eszköz. Kérdés az, hogy milyen eszköz. Például egy nagyon nagy eszköz, mondjuk egy hajó. Az tisztátalan, vagy sem? Az előbb elment az adás, most remélem, hogy jobb lesz. Jelezzétek, ha lehet hallani, vagy látni. Szóval, mit mond a Mislé a példabeszédek 30-as fejezete, 18-19-es mondat? Salamon király azt mondja a Mislében, négy olyan dolog van, amit nem értek. Dereche niab léviám. A hajó útját a tengeren. Most, hogy ezt mit nem értett ezen Salamon, arról lehet többféle módon lehet magyarázni. Az egyszerű magyarázat az az, hogy azt akart ezzel mondani, nem, hogy ő nem érti, hanem az, hogy négy olyan dolog van, amit nem lehet lekövetni. És ebből az egyik, az amikor a hajó megy a tengeren, az nem hagy nyomot. Nem hagy nyomot. És mivel nem hagy nyomot, ezért nem tudott lekövetni. Nem olyan, mint amikor egy szekér megy az úton, akkor látszik a keréknek a nyomvonala, a hajónak nincsen nyomvonala. Mindenképp mit látunk ebből? Hogy egy másodlagos referenciaként azt lehet mondani, hogy itt tulajdonképpen párhuzam van vonva a tenger és a hajó között. És miért a tenger és a hajó között? Ugyanúgy a tenger nem válik tisztátalanná, ugyanúgy a hajó nem válik tisztátalanná. Ezt mondja a Misna, innen tudjuk, hogy a hajó az nem egy eszköz, és nem válik tisztátalanná. Oké, ez volt a Misna. Jön a Talmud. Azt mondja a Talmud, psita... A niabe lévi amhi, ha más melankeja, májám tajrász finata hajra. Mit akar mondani ez a mondat? Mondja a Talmud, kicsit elmagyarázom még a Mislének ezt a párhuzamát. Azt mondja, miért kell azt mondani, hogy a hajó a tengeren van? És azt akarja mondani, ez magától értető, hogy minden hajó a tengeren van, vagy a vizen van. Azt mondja, azt akart ezzel mondani, hogy van egy párhuzam a vizek, a tengerek és a hajó között, ugyanúgy a tenger nem válik tisztátalanná, ugyanúgy a hajó sem válik tisztátalanná. Tanya, Hananya, Imer, Nilme, Domiszak. És a Talmud azt fogja mondani, hogy van egy brájt, amiből azt látjuk, hogy ugyanezt a törvényt, azt, hogy a hajó nem válik tisztátalanná, egy másik referenciából következtet valaki. Hananya azt mondja, hogy nem ebből a mondatból tudjuk, az előbb idézett Misléféle mondatból tudjuk, hogy a hajó nem válik tisztátalanná, hanem onnan, hogy a tisztátalanságban van egy párhuzam a különböző eszközök és a zsák között. Ugye úgy fogalmaz Mózes harmadik könyvében 11-es fejezet 32-es mondat, minden, amit megérint a csúszómászó, az váljon tisztátalanná, legyen az fából, bőrből, ruhából vagy zsákból készült dolog. És erre azt mondja a Talmud, más száka metálten male reikon, afkol metálten male reikon, azt mondja a Talmud, minden, amiről itt szó van, az olyan kell, hogy legyen, mint a zsák, ugyanúgy, hogy a zsák ruha, vagy a zsák, az egyaránt vihető, cipelhető, ha van benne valami, és hogyha nincs. Ugyanígy, minden csak akkor számít eszköznek, ha cipelhető, ha van benne valami, ha nincs. Akkor kivételt képeznek azok a dolgok, amelyek olyan nagyok, hogyha megtöltjük őket valamivel, akkor nem lehet őket vinni. Így például egy hajó. Milyen értelemben már nem számít eszköznek? Oké, akkor látjuk azt, hogy az egyik vélemény ezt a Michelin mondatból következteti, ahol a hajót a tengerhez hasonlítja, ugyanúgy a tenger nem válik tisztátalanná, ugyanúgy a hajó sem. A másik vélemény pedig a zsákhoz hasonlítja, és a zsáknak ugye az az előfeltétele, hogy ez egy kis eszköz, azt lehet hozni, vinni, akkor az kizárja a hajót, ami viszont egy nagy eszköz. Oké, a gyakorlatban mi a különbség a kettő között? Májben nájú, ikőben nájúz finessel heresz. Azt mondja, a különbség például egy cserépből készült agyagból, vagy más anyagból, ugye ma azt mondják, mint a műanyagból készült hajó. Miért? Mándal már a nyelben lévjam, ha nem lévjam. Ha valaki, ha azt mondjuk, hogy van egy cserépből, tehát nem fából készült hajó, akkor ha a hajó nem eszköz jellegét, azt, hogy az nem válik tisztátalanná, azt a tengerből való, a tengerrel való párhuzamból következtetjük ki, akkor tök mindegy, hogy miből van a hajó. Akkor is, hogyha nem fából van, akkor ez ugyanúgy vonatkozik. Hánok de szívek kávészák, dímet álltam alá nékan, inni a nagy halom színesel keresz. Áfagában dímet álltam alá nekem. Viszont, hogyha a zsákkal való párhuzamból tanuljuk, a zsákkal való párhuzam csak a fára vonatkozik, mert ugye a Tóra felsorolja az anyagokat a zsák előtt, és ott a fa van, viszont a cserép nincsen, tehát hogyha nem fából készült hajóról beszélünk, akkor ez szerint a vélemény szerint tisztátalanná tudna válni a hajó. Egy másik feloldás ennek a problémának, in námi. Sfinesse járde le manda amere nibe lév jamhi. Ha námi a nibe lév jamhi, le manda amere tál teresz ma leve reikon. Ha námi tál teresz ma leve reikon. Egy másik vélemény, egy másik lehetőség, ahol egy praktikus, egy gyakorlati különbség a két referencia között. Ha azt mondom, a másik különbség az hol lenne? Egy folyó hajó között, mondjuk egy csónak. Egy kis csónak, az vihető, ez egy eszköz, azt tudom cipelni akkor is, ha üres, akkor is, ha teli van. Akkor azt szerint a vélemény szerint, ahol a zsákkal való párhuzam a meghatározó, és az a meghatározó, hogy azért nem válik egy hajó tisztátalannál, mert nagyobb, mint egy zsák, abban az értelemben, hogy nem lehet vinni, ha például teli van, akkor ez a csónakra, a Jordán folyó hajójára, a csónakra, a kis hajóra nem vonatkozik. Viszont, hogyha a párhuzam a tengerrel van, a tengerét azt jelenti, hogy olyan víz, ami a földben össze van gyűjtve, akkor az egyaránt vonatkozik a tengerre, tóra, folyóra, akkor ugyanúgy a csónak is ennek a szempontnak, vagy ennek a kitételnek megfelel, és továbbra sem válik tisztátalanná. De amár, amikor nincs benne a kávé, amit nem már amúgy finesse egy rádent mélye, amit nincs, hogy a Jani nagy szívem, most sem, mert nincs nagy szellem álljunk. Ahogy látjuk is, hogy amikor nincs benne a kávé, egyszer azt mondta, hogy ő azon a véleményem volt, hogy a csónak az tisztátalanná válik, és azt mondta, hogy miért? Mert látjuk, hogy a csónakot kibe cipelik, akkor is megtöltik áruval, és fölrakják a folyóra. Ő tehát azon a véleményen volt, hogy a csónak vagy a hajó tisztátalansága nem a tengerrel való párhuzamból, hanem a, az eszköz méretéből és a sághoz való párhuzamból van levezetve. Egy általános megjegyzéssel fejezi be ez a dáf. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Azt mondta Rav Yehuda Rav nevében, le öllomál nyimna adames átszmói mi bésza medres a filusa áhász. Az ember soha ne hagyjon ki a tanházból, még egy órát se. Sáré kámasanim nisnés misznözőbe mész a mindres. Nézzétek csak meg, hány éven keresztül tanultuk ezt a misnát a tanházban. Mi lőnyizgálatám, és nem értettük, hogy miért van a referencia ilyen fontosan kiemelve, hogy a tengerhez van hasonlítva a hajó, és ezért nem válik tisztátlanná. Átse borabeha nina, benne kávja a pírsa, egészen addig, amíg el nem jött Rabbi Hanina ben Akavja, és elmagyarázta nekünk. Azt mondta, hogy az ember akkor is járjon tanulni, azt gondolja, mindent tud, mert minden tanulás által tanulhat valami újat. Amara mi jöjjön, hogy már imna, hogy nem szállsz vissza medres, mert mindig egy tajra, a film is állsz vissza. Rabbi Jöjjön, ezt hozzátette, az ember soha ne tartsa magát vissza a tanulástól, még a halála órájában sem. Ahogy írva van Mózes 4. könyvében, Zajsza tajra adom ki a muzbolában. Ez a tanítás, az ember, aki meghal a sátorban. Ugye ez a, ez a idézet, ez kontextusában úgy néz ki, hogy ez a tanítás, az ember, aki meghal a sátorban, minden, ami a sátorban van, az tisztátalanná válik. De ha levágjuk a mondat végét, akkor ez úgy hangzik, Zot hatorá, ez a Tóra, az ember, aki meghal a sátorban. Magyarul, a Tóra sátrában. Az embernek olyan sokat kell tanulnia, hogy még a halála napján is tanuljon. A finom és ász misszatév, a összegbe tajra, még a halálod idején is tanuljál. Amár és Lakis, én divre tajra, még kájménel, sem mély misszat vaja le. Azt mondta le, és Lakis, a Tóra tudása csak annál marad meg, aki megöli magát érte. Aki mindent föltesz rá, aki tényleg nagyon megerőlteti magát. És nem már az és tajra, adom ki a muszba aja. Ahogy írva van, ez a Tóra az ember, aki meghal a sátorban. Hú, köszönöm szépen a figyelmet. Ez a mai tanulás sem volt könnyű, de hát most látjuk, hogy nem véletlen valószínűleg, hogy ezt az utolsó tanítást azt így ennek a szugjának a végére tették, hogy az ember ölje meg magát a tanulásban, végezze ki magát, meg kell magát erőltetnie, ugyanis ezek a szugják nem csak azért értékesek, hogy akkor most tudjuk, hogy egy bálvány milyen mértékben tesz tisztátalanná, és milyen mértékben nem tesz tisztátalanná, és hogy vivéssel, nem vivéssel, számakővel, nem számakővel, és így tovább, mert ezek a praktikum szempontjából nem kifejezetten gyakorlatias kérdések. Viszont egy dologra nagyon jók, arra, hogy az ember az agyát megmozgassa, és a Tórával mozgassa meg az agyát, és ennek az értékéről szólt ez az utolsó tanítás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, találkozunk holnap, 8:30.